kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 47. Zsoltár első versét. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok. Keressük meg és énekeljük a 255. dicséretnek az első 5 versét. A 255. dicséret első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Oh,
segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy hálattelt szívvel jöhetünk eléd, mert az elmúlt héten is megtartottad életünket. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, hogy igéd szólhasson hozzánk, beszélhessen velünk, hogy értsük meg mindazt, amit te elkészítettél üzenetként a mi számunkra. Szeretnénk megköszönni az elmúlt hét minden áldását, amit adtál, amit kaptunk tőled atyai kegyelmedből. Köszönjük, hogy akkor is velünk voltál, amikor nehézségek elé állítottunk. Akkor is, amikor harcaink voltak, bármi is történt velünk, ott voltál. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk életünket, hiszen nyitott könyv az előtted. Olyan könyv, amivel te szeretnél írni, szeretnél sok mindent megértetni velünk, hogy az életünkben igazzá legyen mindaz, amit te elgondoltál, elterveztél, és kijelentettél mi rólunk. Köszönjük ezt a gyülekezetet, amelyik hirdetheti a te szent neved dicsőségét, hitével, életével, azzal, hogy él, azzal, hogy működik, azzal, hogy közösségben van együtt veled és a másik emberrel. Kérünk téged, építs minket olyan lelki házzá, ahol te neved dicsősége, ott lehet bennünk és közöttünk. Kérünk ezért a mai Isten tiszteletért. Nyitogasd elménket, értelmünket, hogy a te gondolataid a miénk lehessen. Mert szeretnénk hittel megvallani, jó atyánk vagy te, bölcs mennyei gazdánk vagy te, aki vezeted és megtartod az életünket. Jézus ígéretéért kérünk, jöjj közénk, és légy itt velünk ma. Amen. Kedves testvéreim, egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni az élő Isten üzeneteként a Lukács evangéliumának 19. részéből a 10. verset. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az elmúlt héten az iskolában, a 7.-8. osztályban elkezdtünk a konfirmációs vizsgáról beszélgetni, készülődni, amelynek kapcsán érintettük azt a kérdést az egyik órám, ami ennek a mai igehirdetésnek a címe is egyben. Milyen Jézusunk van? Milyen Jézusunk van, miért jött el erre a földre, mit tudhatunk róla a Biblia kijelentése alapján? Dediktáltam idén is azt a definíciót, amelyet ilyenkor mindig leíratok és megtanítatok velük, ami így szól, hogy a Biblia középpontjában az a Jézus Krisztus áll, aki azért jött el erre a földre, hogy minket megbékéltessen az atyával, a másik emberrel és önmagunkkal. Természetesen ennek a leírása után megkérdeztem, hogy ki hogyan érti és értelmezi ezt a mondatot. Néma csönd. Senki nem válaszol. Miért a mondatban szereplő szavak közül? Melyik nem érthető? Kérdeztem tovább. Minden szó érthető, és tudjuk külön-külön melyik mit jelent, ám összefüggésében. Ez túl magas, és bár értjük a szavakat, együtt nem jelent semmit sem nekünk, mert nem tudjuk értelmezni azt. A Bibliával az a baj, fogalmazta meg az egyik gyerek, hogy bár értjük a szavait, mégsem tudjuk azt összefüggésében látni, értelmezni és önmagunkra vonatkoztatni. És tudjátok, rájöttem, hogy ennek a gyereknek óriási igazsága van. Óriási igazsága van, mert nagyon sokan így vagyunk ezzel a felnőtt gyülekezetben is, felnőttként, megélett emberekként, hogy értjük mi külön-külön minden szónak a jelentését, de összefüggésében látni, az életünkre vonatkoztatni, ez túl magas, és sokszor érthetetlen. Sok felnőtt igehallgató is van a gyülekezetben, akik szinte mindent értenek szó szerint, amit a pap elmond. Csak összefüggésében látni, megfogni, elhinni, az életemre vonatkoztatni, na ez egy másik lapra tartozik. Sokszor értünk egyet, sőt legtöbbször egyetértünk azzal, ami vasárnaponként a szószékekről elhangzik. Nagyokat bólogatunk, még talán a lelkünk is megrezdül rá, ám értelmezve látni az összefüggését, megcselekedni azt, amit az ige üzem, az már egy másik feladat. De hát miért kellene nekünk mindezekkel foglalkoznunk? Hiszen a Biblia ismerete, üzenete, üzenetének hirdetése, annak megélése nem a papok dolga? Tette fel egyszer valaki nekem ezt a kérdést. Valahogy úgy van ez bennünk, mint ahogyan az élet egyéb más területén. Nem kell nekem ismernem a betegségeket ahhoz, hogyha valami bajom van, elmenjek az orvoshoz. El kell mondanom, mi a bajom, és majd ő megmondja, mit szedjek be ahhoz, hogy jobban legyek. Ugyanígy van az ember, nem? Nem ismeri az autójának minden egyes hiba forrását. De ha észlelek valami problémát, elmegyek a szerelőhöz, és az a dolga, hogy megcsinálja azt. Nem kell nekem mindent tudnom. És tudom, hogy egy kicsit túlzó ez a megfogalmazás, ez a kép. A hit kérdésében sem. Hiszen a hétköznapi rutin megéléséhez nem kell nekem részletesen ismernem, tudnom, hinnem, megélnem a Biblia üzenetét. Ha majd szükségem lesz a hitre, akkor elmegyek oda és ahhoz, ahol azt megszerezhetem. Tudjátok, arra is rájöttem, sokat gondolkodtam ezen, hogy ezzel a gondolattal nem is volna semmi probléma, ha az Isten teljesen független világot építene és hirdetne meg tőlünk függetlenül ott fent a mennyben. Ha az Isten ott fent a menny világában élne, és nem akarna belefolyni az emberek életébe, nem akarna belefolyni egy ember születésébe, a gyermeknevelésbe, a hétköznapi életünkbe, az örömeinkbe, a bánatainkba, ha nem akarna belefolyni az Isten abba, hogy te ember, hogy mész ki ebből az árnyék világból, hogy fogsz meghalni, és mit hagysz magad után? Semmi gond nem volna ezzel a gondolattal. Amikor valami lelki bajom van, problémám van, elmegyek oda, ahol ezt képviselik, elmegyek egy gyülekezetbe, elmegyek egy paphoz, és megmondja, hogy mit kell tennem az ügyes, bajos lelki dolgaimra. akkor úgy szólna ez a definíció. Megtanulhatnánk ezt a mondatot úgy, hogy a Biblia középpontjában az a Jézus áll, aki tőlünk függetlenül Isten országában kormányoz és fenntart. És mi közünk nekünk ehhez? De nem erről beszél a Biblia. Nem erről szól Isten igéje. Nem erről tanított Jézus. És az egész földi élete nem azt mutatta nekünk, hogy Jézus nem akar benne lenni a születésbe, vagy az előbb felsoroltam, az életed örömébe, bánatába, feszültségeibe, kérdéseibe, a barátságodba, a munkádba, a hivatásodba. Ő arról beszélt, azt tanította, hogy az életünk részévé akar lenni. És bár valóban igaz, hogy a napi rutinhoz, ahhoz, hogy fölkelj, felöltözzél, megmosakodjál, bevásároljál, főzzél, autót vezessél, telefonáljál, dolgozzál. Valóban ő nem szükséges, megoldod magadtól is. De mégis az életed része. A lelked részévé akar válni. A Biblia azt tanítja, hogy az Isten olyan, hogy az emberi élettől szétválaszthatatlanul összefüggésben akar élni és lenni. Formálni akarja a fejünket, a szívünket, az életünket, a mondatainkat. Na ezért szól így ez a definíció. És tanuljuk meg mi is. A Biblia középpontjában Jézus Krisztus áll, hogy megbékéltessen bennünket Istennel, a másik emberrel és önmagunkkal. Nézzük hát röviden, hogy mit is jelentenek ezek. Istennel, testvéreim, azért kell megbékélnünk, mert közénk állt a bűn, amelyik mint egy láthatatlan vírus pusztít, megbetegít, és így mindannyian elveszettek vagyunk. A bűn a Biblia szerint olyan, mint egy halálos kórokozó, amely mindenkire hatást gyakorol. Mindenkit megfertőz, aki itt él ezen a földön. Talán most ennek megértését a globális vírushelyzet könnyebbé teszi. Kifejezetten ilyen példákat szeretnék hozni, hogy ne legyen túl magas ez a definíció. És azt is megfogadtam, hogy leegyszerűsítve el fogom mondani jövő héten csütörtökön ezt a gyerekeknek is. A járványhelyzetben elrendelték, így ültök most is, hogy mindenhol maszkban kell lenni. Fertőtleníteni kell, mert minden ember lehet vírus hordozó. Most itt is. Még akkor is, ha úgy jöttél be most ebbe a terembe velem együtt, hogy nincsenek tüneteid. Nem vagy lázas, nem ráz a hideg, nem fáj semmit. Sőt, jól érzed magad a bőrödbe. Mert a megbetegítő kór ott lehet bennünk, ott van bennünk, és bár próbáljuk védeni magunkat, próbálunk elkülönülni tőle, de senki nem tudja azt kimondani. És azért mondom, ez a vírushelyzet most segített ennek megértésében. hogy én nem vagyok fertőző. Nem vagyok beteg. Bármelyikünk lehet. Nem tudjuk függetleníteni önmagunkat tőle. Kell valami külső megoldás, ami változtat ezen, amelyik meggyógyítja a megbetegedett emberiséget. És hogy még érthetőbbé legyen ez a kép, nem tudom, emlékeztek-e róla, a Facebookon is mi volt, nagyon sok helyen cikkeztek róla, amikor egy gyerek úgy született meg a virágra, hogy covidos volt. Sehol nem volt még, csak az anyamében. Na így lehet megérteni. Így jövünk a világra. Ott van bennünk a bűn, eredendő bűn vírusa, ami alól nincs kivétel. Vannak olyanok, akiket nagyon beteggé tesz a bűn vírusa. Ők lesznek az elítéltek, akik nyilvánosan úgy követnek el bűnöket, hogy mindenki tudja, és elítélik őket. Vannak olyanok, akik kisebb-nagyobb tünetekkel, de leélik úgy az életüket. Persze bűnös ember, de hát sok mindenkinek nem ártott. Vannak olyanok, akik tünetmentesen élik le az életüket. Ők a jó emberek. Ők a jó emberek. De akárhogyan is nézzük ezt a kérdést, egy dolog biztos. A bűnvírusa mindenkiben benne van. És most jön a lényeg. A bűntelen Istenhez, a bűnös vírussal fertőzött ember nem érhet fel, nem találkozhat. Még maszkban sem, még fertőtlenítve sem. Na ezért kellett egy külső megoldás. Hogy az emberiség oltakozzon. Eljött ez a Jézus Krisztus erre a földre, és elhozta a megbocsátás, megváltás, kegyelem szérumát. És innentől kezdve kétfajta ember él ezen a földön. Az egyik hisz benne, és felveszi a védőoltást. A másik azt mondja, köszönöm, nem kérek belőle. Ismerős ez? Ennek a Jézusnak azért kellett eljönnie az emberiség életébe, hogy odaföntről elhozza azt a fajta szérumot, ami meggyógyíthatja, amelyik az ember életét újraépítheti, hogy újra találkozzon Istennel. Mert a bűnös a bűntelenhez nem mehet. Figyeljétek csak meg, és mélyítsük el ezt a gondolatot, hogy ameddig az ember bűntelenül élt ezen a földön, addig kettős állampolgársága volt, ahol szabadon jöhetett, mehetett. Olvashatjuk a Szentírásba, olvasd a Mózes könyvének elején. Isten lejött az égből, és ott sétált a paradicsomba Ádámmal és Évával, és beszélgettek, és látták az Istent. Aztán bejött a kórokozó, bejött a vírus, majd mindjárt beszélek róla. És az ég és a föld ketté választatott. És hogy ez újra így legyen. Na ezért jött ez a Jézus. Micsoda Jézusunk van? Gondolj bele! Egyetlen egy lenyomata és bizonyítéka van annak, hogy valaha egyszer ez az ember, aki most itt él a Földön, benne te is, meg én is, Isten országához tartoztunk, és onnan jöttünk, onnan születtünk, és ez nem más, mint az örökkévaló lelkünk. Ami most ugyanebben a szenvedő, halandó, mulandó testben él, és hogy megyünk előre az életkorba, egyre inkább tudjuk, mennyire meg tud törni ez a test, mennyire a bűn fertőzése alá tud kerülni ez a test. De ott van a lelked, ott van a lelkem, amelyik újra meg újra éhezi, jelzi, te ember, ébredj már fel, hogy egy örökkévaló világhoz, egy isteni világhoz tartozol, és annak vagy részese. Ezért az új szövetségben eljön ez a Jézus, és meghirdeti. Megkeresem az elveszettet, és aki szeretne újra oda tartozni, az atyával megbékélni, a bűntelennel találkozni, az vegye fel az oltást. Fogadja el a kegyelem megváltás szérumát, hogy az örökké való lelke egyé legyen újra az Istennel. És hogy itt a földön az oltás után is megbetegedhetünk, ugyanígy van a megváltás után, bár a bűn érint, de már el nem pusztíthat. Mert az, amit Jézus adott, az a megmentő szérum, ott van bennünk. De a bűn vírusa nem csak az Istennel való kapcsolatunkat korlátozza, hanem a másik emberrel való kapcsolatunkat is. Meg kell békülnünk egymással. Mert ennek a bűn vírusának egymástól elszakító mellékhatásai vannak. Megint csak egy képet hadd hozzak, ugye mi most ezt bőségesen átéltük. Milyen volt, amikor a gyerekeddel nem találkoztál, csak online felületen? Milyen volt, amikor online urvacsoráztunk? Milyen volt, amikor ez a vírus úgy állt közénk, hogy nem tehetted meg, hogy a másikkal érintkezz? Gondolj csak bele, hogyan választotta szét az embereket. Az első emberpárt, ez a bűni vírus, mikor bekerült az életünkbe. Megölte a bizalmat, a feltétel nélküli szeretetet és az őszinte kitárulkozást. Ma is ember szenved az ember. Figyeljétek, hogy ilyen zseniálisan írja le a Biblia. Amikor Isten megszámon kéri az embert, megszólítja a bűneset után, mit mond Ádám? Nem én voltam. Nem én voltam, az asszony. Mit mond az asszony? Nem én voltam a kígyó. Nem erről szól az egész életünk ma is, dehogy nem. Figyeljétek meg, abban a szent pillanatban közénk állt a bűn vírusa. És akik eddig bíztak egymásban, akik eddig feltétel nélkül szerették egymást, egymásra mutogatva ellenségekké lettek. És akkor gondolj csak végig, ugyanez a bűn vírus elszigeteli a szülőt a gyerekétől? Bizonyám, hogy el. Elszigetelheti a barátot a baráttól? Bizony, igen. embert a társától. Bizony, igen. Mert megszűnik a bizalom, a feltétel nélküli szeretet, és az őszinte kitárulkozás. Gondoljátok csak végig, mennyire szükség van a jézusi védőoltásra. Mert ez a Jézus eljött erre a földre, és az egymástól elveszett embereket újra összeköti, megbékíti, és azért jött, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell megbocsátani, és újat kezdeni. Gondolj csak végig, mit tanított a mi atyánkban. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert a megbocsátás örök körforgása, ami legyőzheti a bűnnek egymástól szétválasztó hatalmát. Ezt hozta el a kegyelem. Aki felveszi a jézusi védőoltást, hadd fogalmazzam így, annak az életébe újra megszülethet a bizalom, a feltétel nélküli szeretet és az őszinte kitárulkozás. Szükségünk van, hogy egymással megbékítsen bennünket. És végül, ami a legizgalmasabb, és talán erről kéne egyszer külön is beszélni, hogy megbékéltessen önmagunkkal. Erre sokan legyintenek, és azt mondják, ó, hát én maximálisan jól el vagyok önmagammal. Engem inkább csak mások zavarnak. Azok viszont nagyon. Jézus azért jött erre a földre, hogy megbékéljünk önmagunkkal, mert a bűn lélek károsító hatása, gondoljátok csak a koronavírus tüdőkárosító hatására? Lélek bűn károsító hatása megöli a lelkünket. Figyeljétek meg, még a legönteltebb ember is rengeteget küzd önmagával. Csak ő ezt az egészet úgy leplezi, hogy azt mondja, semmi bajom magammal. Minden ember küzd önmagával. Annyi a különbség, hogy ezt nem tesszük ki az ablakba. Nem tudom szebben jobban megfogalmazni. Nem teszed ki az önmagad harcait az ablakba. Csak már akkor, mikor betelt a pohár. A belső harcaink, békétlenségeink, az élettel való küzdelmünk. Miért vagyok ilyen? Miért élek így? Ott van bennünk, és emészti a lelkünket. Ezek a harcok, amelyek úgy tesznek tönkre minket, hogy előbb-utóbb kiül az arcunkra. Nem voltál még így? Megkérdezték, hogy vagy. Remekül. De hát olyan fáradt az arcod. Van valami konkrét baj? Nincs semmi. Nem voltál még úgy, hogy semmi okod nem volt rá. Mégis van benned valami olyan lelki zavar, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Tulajdonképpen hálásnak, tulajdonképpen boldognak kéne lenni. De nem tudsz az lenni. Nem volt még úgy, dehogy nem, mindannyiunkkal volt, hogy a napi rutin azt sem zavart, elmentem én dolgozni, éltem az életemet, neveltem a gyerekeimet, még mosolyogtam is hozzá. De közben ott belül, amit nem tudok önmagamban feldolgozni, megbocsátani, megmagyarázni, helyre tenni, kíméletlenül emész. Igaza van Jézusnak, hogy meg kell békéltetni önmagunkkal? Mennyire igaza van? Arról nem is beszélve, gondoljátok végig. A mai kor betegségeinek lelki vonatkozását. Ez a Jézus azért jött, hogy a lelkileg elveszetteket megkeresse, és önmagukkal megbékéltesse. És olyan érdekes. Sok ilyen emberrel találkoztam már. Aki alapból békétlen, hogy megy előre az időben, az életében, egyre békétlenebb lesz. Ha valakinek keserű a lelke, és hálátlan, ahogy megy előre az időben, egyre hálátlanabb, egyre zúgolódóbb, egyre keserűbb lesz. Megváltoznak a vonásai, megkeményedik az arca, a tekintete, az élete, a reakciói, és elfelejt örülni. Elfelejt hálásnak lenni. És mindene megvan. Mindent megkapott az élettől, megszerzett. Talán kibrusztolt önmagának. Csak boldog nem tud lenni. Ezért mondja Jézus. Azért jöttem, érted is jöttem, hogy megbékélj önmagaddal. Hadd fejezzem be azzal a testvéreim, hogy ez a mondat, amit felolvastam a Szentírásból, és direkt nem olvastam hozzá történetet, hogy ne terelj el a figyelmet, de ha gondolod, otthon olvasd el. Ez Zákeus történetének az utolsó mondata. Amikor egy ember fölmászik egy fügefára, mert hallja, hogy jön Jézus, látni akarja, de haragban áll az egész világgal, önmagával. Elbújik ott fönt, és azt mondja, engem ne lásson senki. És tudja, mennyi bűn, vétek szétgázolta a lelkét. És egyszer csak megáll ez a Jézus ez alatt a fal alatt, és azt mondja Zákeus, gyere már le, bolond vagy. Előlem akarsz bujkálni. Hát tudok mindent rólad. Látom az életed. Tudom a rezdüléseidet, tudom a keserűségedet. Tudom az önmagaddal való bánataidat, hogy kicsi vagy, nyomorult vagy, pedig gazdag vagy. Én most bemegyek a házadba, és veled vacsoráznék. És ez a Zákeus mászik lefelé, és tudjátok, döbbenetes az kép, erről külön lehetne prédikálni, ahogy lépésről lépésre megy a háza felé, már nem egyedül, hanem Jézus Krisztussal. Úgy gyógyul az élete. És mire eljutnak a vacsora végére, azt mondja ez az Zákeus. Mindent visszaadok. Mit ér a földi gazdagságom, a megszerzett életem? Végre megnyertem a lelki békességemet, mert megbékéltem Istennel, a másik emberrel és önmagammal. És ami a legfontosabb, Jézus válaszol. ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert Zákeus lelke a helyre került. Azért jött ma ez a Jézus, hogy az elkeseredett, elveszett, békétlen lelkünket, lelkedet megbékítse Istennel, a másik emberrel és önmagaddal. De jó lenne elhangoznom a te életed felett. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert akkor azt jelenti, hogy már te is tudod. Nem csak a Biblia leírása alapján, nem csak azért, mert a pap mondja, milyen Jézusod van, aki eljött, hogy az életedet megtalálja. Ha hallod, hogy hív, ha érzed, hogy szól, akkor engedj neki. Mert így válhatsz védett, Jézusi kegyelemmel beoltott, oltakozott emberré. Imádkozzunk. Köszönjük ezt az igét neked. Köszönjük, hogy meghirdetted a kegyelem esztendejét, amikor eljöttél erre a földre. És ez a kegyelmi idő azóta is tart, hogy aki egyszer hittel néz fel a te keresztfádra, akkor annak örök élet reggele virradjon. Örök élet reggele, amelyik eljön az égből, és bennünket újjászül. Köszönjük neked, hogy neked van hatalmad arra, hogy a mi életünket egyen-egyenként a kegyelem és megváltás oltalma alá tedd, helyezd, őrizd. Hogy amíg elérkezik ama nap, amikor a földi sátorházunkat el kell engednünk, akkor tudjuk, hogy te odaát vársz minket. Te látod az egyéni életünket. Te ismersz legjobban bennünket. Arra kérünk téged. Úgy, ahogy megtaláltad Zákeust. Ahogy előhívtad a rejtekéből. Ahogy elkísérted a házáig. Ahogy megváltottad. Így gyere velünk haza. Így légy velünk a héten. És végezd be azt, amit kegyelemből adni akarsz nekünk. Köszönjük, hogy ilyen Jézusunk van. Áldunk ezért téged. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő héten a megszokott rendünk szerint fogjuk megtartani hétközi alkalmainkat is, és a vasárnapi Isten tiszteletünket is. 11 órakor Isten tiszteletet tartunk, és párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. Ezúton is szeretném megköszönni a gyülekezetnek, a presbitériumoknak múlt heti köszöntést. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű palástot, amit a gyülekezettől kaphattam. Szeretném a gyülekezetnek előrejelezni, hogy március első hétvégéjén, tehát 4-én, 5-én és 6-án, ahogy hirdetni is fogjuk, és ki is lesz plakátolva, faluban is, Facebook oldalra és mindenhova fel fogjuk tenni, alsősön és felsősön kerül megrendezésre ebben az esztendőben az úgynevezett bórum, a református borászok találkozója. Ez Kárpát-medencei találkozó, ami azt jelenti, hogy Felvidéktől, Kárpátaljaig, Erdélyig jönnek olyan református egyháztagok, borászok, akik itt egy szakmai seregszemlén összegyűlve együtt vannak, és részt vesznek a gyülekezet életében is. Ez azt fogja jelenteni, hogy pénteken délután fognak megérkezni ezek az emberek, még nem tudjuk pontosan mennyien lesznek, és péntek, szombat, vasárnap lesznek itt gyülekezetünk közösségében is. Ennek az lesz a következménye, ami minket elsőrenden pozitív következménye, minket elsőrenden érint, hogy március 6-án szeretném előre jelezni, hogy nem 11 órakor, hanem 10 órakor fogjuk tartani az Isten tiszteletünket a templomba, ahol Steinbach József püspök úr fog szolgálni. Főtiszteleti úr lesz, aki hirdeti az igét, és a záró Isten tiszteleten, ünnepségen itt lesz velünk, hogy köszöntse a megjelent vendégeket és bennünket is. Tehát szeretném előre jelezni, hogy március 6-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor tartjuk, lovason sem lesz Isten tisztelet, össze fogjuk vonni a két Isten tiszteletet, és főtiszteletű Steinbach József püspök úr fog szolgálni itt közöttünk. Jövő héten lesz egy komoly egyeztetés a zsirattal és a szervezőkkel. Ez a magyarországi, nem is a magyarországi zsinat, a magyar református zsinatnak az egyik évközi fő rendezvénye. Lesz egy komoly egyeztetés, és lehet, hogy konkrét segítséget is fogok kérni egy-két alkalomra, akiket megszólítottam már, és igent mondtak előre, és hálásan köszönöm a segítségüket. Tehát hirdessük nyugodtan, és fontos dolog, helyi gyülekezeti tagok porait is várják erre a borversenyre, tehát aki úgy gondolja, hogy szívesen nevezne erre a szakmai megmérettetésre, az kérem szóljon, jelezze, pénteken a regisztráció, ami 3 órakor kezdődik, ott lehet ezeket a bortételeket, sorokat elhelyezni és regisztrálni. Lovasról is egy jó párra jelentkeztek, bíztatok hát mindenkit, hogy jöjjünk és legyünk. A szombat délelőtti program, amit ki fogunk majd függeszteni mindenhova, nyilvános a művelődési házban, tehát várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és a vasárnap Isten tiszteletre meg szeretném nyomatékosítva is kérni a gyülekezetet, hogy jöjjünk és hívogassunk másokat is. Záró énekünk, testvéreim, a 489. dicséretnek mind a 4 rövid verse. A 489. dicséret első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény véghetetlen fényből. hálával fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.